Szeretettel köszöntök mindenkit a mai podcastunkban. Ma Attilával szeretnénk elbeszélgetni egy pár érdekes témáról, nevezetesen a buborékról.
Üdvözlök mindenkit!
Na most hogyan ide a buborék, igaz? A buboréknak az a tulajdonsága, igaz, hogy felfújódik, aztán egyszer csak kipukkad. És nyilván mindenkiben él valamilyen asszociáció ezzel kapcsolatban, hogy a financiális szektorban elég sok ilyen buborék volt. Konkrétan most az alkalmat az a bitcoinnak ez az óriási zuhanása adta, de direkt nem akarom kezdeni, hanem egészen visszamennénk a történelemben. Az első ilyen őrületes buborék az a tulipánhagyma volt a 17. században?
Igen,
17. században.
Hát emlékeim szerint ilyen 1636-37.
Igen, 37-37-ben volt a crash, tehát akkor zuhant le. De hát ez úgy indult az egész, ugye, hogy először, miután ez ritka volt viszonylag, akkor még ugye, tehát a vagyonosabb emberek engedhették meg maguknak, hogy vesznek tulipánhagymát, és aztán miután ennek kialakult egy ilyen képe, elkezdett felmenni az ára. Tehát elkezdett fölmenni, holott tulajdonképpen ugyanarról a tulipánhagymáról beszélünk.
Hadd tegyük hozzá, hogy most ugye Hollandiában vagyunk, Amsterdamban,
ja, igen.
Abban az országban, ahol a világ első tőzsdéje is létrejött, meg az első a világ első ugye a kelet-indiai társaság, és ott kezdődött ez a tulipánhagyma őrület, és erről mielőtt azt hiszik, hogy kertészeti műsor lesz az egész, és ennek a tulipánhagymának a tulipán őrület, aztán így...
Igen,
így,
tulajdonképpen így. Tehát annyira fölpumpálták az árát, hogy ha jól emlékszem, 5000 valahány száz gulden volt a csúcs, amikor elkezdett bezuhanni. Na most, hogy az arányokat értsük, ha jól emlékszem, akkor 12 centért lehetett venni egy kiló vajat.
Ezek már ingatlan árak.
Most így van, csak az agyában, nem tudom, erre emlékszem véletlenül valami miatt, nem tudom miért, mindegy. De a végén igen, tehát olyan relációkról beszélünk, hogy végül is egy tulipánhagyma az egy fél falu árát érte tulajdonképpen. Igen. És hát nyilvánvalóan, ami így fel van pumpálva, hát ez volt az első igazán, hogy mondjam, financiális buborék, az előbb-utóbb kipukkad, és akkor óriási zuhanás van.
Lehet, hogy voltak előtte ilyen játékok, de ezt nem tudjuk, hogy már nem nagyon maradt róla így feljegyzés. Lehet, hogy már a római birodalomban is nyomták a srácok a játékot, hogy akkor van valami, de ez látszik, hogy amúgy hiedelem alapú. Ugye, hogy az emberek azt hiszik arról a tulipán hagymáról, hogy ennek valami hihetetlen nagy értéke lesz, de ez a hiedelem, ez inkább amúgy nem is más, mint a gyors meggazdagodni vágyásnak egy módja.
Egyrészt, másrészt pedig tulajdonképpen, hogyha belegondolunk, valaminek az árát az határozza meg, ugye abszolút értékben nem lehet semminek az árát meghatározni, csak azt határozzuk meg, hogy mi azt hisszük, hogy az annyit ér, amennyi. Itt most már kicsit előre szaladtam, ugye, hogyha belegondolunk, amikor ugye a dollár az aranyhoz volt kötve, 65-ben Nixon feloldotta a kötődést, innentől kezdve tulajdonképpen egy 100 dolláris bankjegy azért ért 100 dollárt, mert az emberek elhitték a kormánynak, hogy a 100 dollárt ér.
Ugye te azt akarod mondani, hogy az emberek elhitték a tulipánhagymáról, hogy ez ér egy fekete tulipánhagyban, ér 10 ingatlant.
Pontosan. Az igazi érték ugye valahol, ez egy megfoghatatlan dolog, mégis csak úgy alakul ki, hogy az emberek fejébe milyen kép alakul ki róla, hogy az annyit ér, amennyit ér.
Okay,
és ehhez játszik hozzá a környezet, ugye? Tehát egymást hergelik bele a dolgokat.
Na ez az, amiben fontos, hogy észrevegyük, hogy azért ért az a tulipánhagyma mondjuk 5 ingatlant akkoriban, mert a tulipánhagymának az ára nagyon gyorsan felemelkedett azból a hiedelemből, hogy tulipánhagymát aki vesz, abból milliárdos lesz.
Így van.
Ennyi. És utána annak a hagymának a használhatósága, mert biztos volt valaki, hogy mi ez a szag, valamit megrohadt, hát a tulipánhagyma a pincébe, és akkor lehet, hogy ezt inkább el kéne adni most már, és akkor, ahogy mondtad, hogy volt az asztori, az a long az fölmegy a lépcsőházba.
Igen, a long az fölmegy a lépcsőházba, a short az meg kiugrik az ablakon.
Hát ez nagyon durva. akkor, de tényleg így van, mert az összes ilyen krachnál az esés az nagyon gyorsan történik meg. Lásd például most itt a Bitcoinnál is. Jó, szóval tulipánékkal azért ott már volt egy ilyen bevezető, hogy akkor hogyan történik az, és pár ember azért biztos vagyok benne, hogy volt egy olyan csoport, aki nagyon-nagyon meggazdagodott.
Pontosan. Tehát. Ennek mindig van egy ilyen háttere, hogy némelyek eszméletlen gazdaságra tesznek szert vele.
A következő ilyen buborék, amelyről beszélnénk, vagy itt följegyzetedünk magunknak, hogy érdemes megemlíteni, ez a dotcom bubble, ugye amikor a technológiai cégek kezdtek el nagyon hirtelen óriási értéket, hogy mondjam, létrehozni, de csak papíron, a tőzsdéken, például ugye Nasdaqon volt ez látható, hogy hihetetlen nagy emelkedések vannak, több 100 millió dollárt is értett egy olyan cég, aminek a bevétele még 1 millió dollár sem volt. Ebben neked több tapasztalatod van.
Itt a következőről van szó. Ugye az internet egy új dolog volt annak idején, és amikor elkezdték az internetet ugye használni, tehát az e-commerce megjelent gyakorlatilag, akkor abban óriási potenciált látott mindenki. És ez igaz is, mert az is benne is volt a dologban. És éppen ezért ebben a hitben rengeteg ilyen, ezért hívják dotcomnak, ugye .com, az a vége általában a domain névnek. Hogy
ez Amerikából indult ki, ez Amerikából indult ki ez a dotcomos őrület, hogy mindenki online-ba próbált üzletet nyitni.
Igen, tehát mindenki megpróbált ugye ebből a lehetőségből valamit kihozni. És miután a bankok ebben szintén lehetőséget láttak, ugye, mert ennek a jövője, mert tényleg ez egy zseniális dolog volt végül is, és az illető ingyen rendelkezésre bocsátotta a forráskódját az internetre, holott elírhatta, meg is tarthatta volna magának el, és adhatta volna. És ajándékba adta az emberiségre gyakorlatilag. Na most az, hogy akkor a bankok egymás után, ezt személyesen én megértem annak idején, amikor az első cégemet csináltam, az pontosan így történt, bementem a bankba, és...
Az Németországban volt.
Bementem a bankba, és elmeséltem, hogy én az interneten szeretnék egy üzletet elindítani. Innentől kezdve már láttam, hogy már nem is kell tovább beszélnem tulajdonképpen.
Szóval, de üzleti terv semmi se kellett? Vagy
de volt valami? volt egy tervem, de láttam rajtuk, hogy gyakorlatilag a dollár ugye megjelent a szemükbe. Hát, szóval szó nélkül odaadtak nekem egyből 150 ezer D-márkot.
Akkor márka volt még.
Igen, Deutsche Mark.
Csak úgy kaptál 150 ezer tízére pacsira, hogy akkor igen. lesz egy
csinálj
ilyen cég.
Egy céget, igen.
Az igen. Hát én nem csoda, hogy ekkora buli volt az a dotcom rally, hiszen mindenki támogatta, megint megvolt a környezet, nem?
Megvolt a hit, és megint
ugyanaz, mint a tulipánéknál, megint bebizonyosodott, hogy megvolt a hit, és az emberek abban hittek, hogy ennek óriási jövő lesz, ami részben igaz, mert én az Amazonnak az adatait, hogy jött ki az Amazon, ugye 90-es években voltak ők már ott, hogy az ő bevételeik, a dotcom alatt az ő bevételeik folyamatosan nőttek, miközben a részvényára az esett a pánik miatt. Ugye amikor kiugrott a sort az emeletről, de ők meg voltak nyugodva, mert volt bevétel. Viszont volt egy csomó olyan cég, akinek meg csak a neve volt az, hogy dotcom, és semmilyen szolgáltatás nem volt mögötte, csak ez az óriási hit, ami emelte föl őket olyan több milliárd dolláros értékre, aminek utána ugye feltették a kérdést, hogy és amúgy ez a cég ez tényleg ér ennyit? Nem? Szóval ahol mi volt az a fordulat szerinted akkor, hogy emlékszel, hogy mi fogalmazódott meg az emberekben, hogy megtört a hit hirtelen?
Hát én azt gondolom, hogy egyre több cég, amelyik így indult, mindenféle előkészültség nélkül, vagy felkészültség nélkül, ugye ez a garázsból induló legenda az Apple-nél, meg mit tudom én, tehát egy csomóan ugye bedőltek, nyilvánvalóan, tehát voltak olyan ötletek az internetre, amik életképtelenek voltak, bedőltek, holott kaptak egy rakás pénzt, hogy ezt létrehozzák. Tehát egymás után kezdtek bedőlni az ilyen rossz ötletek, mondjuk így. Elveszett a hit megint, ugye mögüle gyakorlatilag.
Szóval megszűnt ez a rózsaszín köd. Itt most, ahogy mondtad ezt a garázs sztorit, hogy akkor az Apple meg a Microsoft meg, akik ugye garázs cégből, és akkor mekkora milliárdosok lettek. Megint van egy olyan csillag, amire föl lehet nézni, és lehet mutogatni, hogy ők milliárdosok lettek. Ők ezzel milliárdosok lettek, és ezt mi is meg tudjuk csinálni, mert csak annyit kell csinálni, csinálunk egy weboldalt, és akkor ott online klinika lesz. És a bármilyen ez ötlet volt, és akkor hogy mennyire volt valós használata, az már egy másik kérdés. De akkor ott akkor meg fogalmazott a kérdés, hogy most akkor mi is lesz ezekkel ezután. Hogy mennyire piacképesek, ugye?
Pontosan.
Szóval a piacképesség az, ami...
Végül is a normális piac döntött el, ugye a kereslet kínálat elve, ha egyszer valami nem kell, akkor nem kell, és annyi.
Lásd tulipán hagyma, eljöttek arra, hogy hát ez megroghat, és tényleg lehet, hogy nem ér annyit, mint amit mi gondoljuk, és akkor gyorsan kiugrott a sort az ablakon, ezt most fogom használni, ez nagyon tetszik. És itt megint megvolt az, hogy akkor voltak, akik megcsinálták, és nagyon lesz, és ez lesz a jövő, és hogy úristen világvége, és pfú, ez lesz most már minden online, és akkor megint jött a piac, hogy a valós kereslet kínálat, a valós adatok, hogy tényleg mennyire életképes, mennyire piacképes az a szolgáltatás, és akkor kiszörődött egy csomó olyan, aki nem, és közben megmaradtak olyan nagyok, például a Google, megmaradtak olyan nagyok, mint például az Amazon, és ezek tényleg, amúgy tényleg azóta benne vannak a top 10, tényleg a topok között.
Így van, és viszonylag fiatalon indultak, ugye ráadásul ez még ugye az image-hez hozzátartozik, hogy fiatal emberek, viszonylag gyorsan milliárdosok lettek belőle.
Igen, hát akkor gondolom, a Bill Gates ment nagyon, a Bill Gates volt, akkor, akkor mindenki a Bill Gatesről szólt, nekem kisgyerek voltam, akkor is már Bill Gates, mert mindenki azt mondta, hogy az a leggazdagabb ember a világon,
Holott ezért nem állom meg, ezt el kell meséljem. Annak idején volt egy ilyen, a Microsoft az milyen jó, mert a computer új volt, stb. És a Windows volt ugye az első betépszisztéma, ha jól mondjam, 3,6-ossal indult annak idején, és ugye akkor még híres volt egészen az XP-ig, hogy gyakorlatilag majdnem minden ülés alatt legalább egyszer lefagyott az egész gép. És akkor volt a Volkswagennek egy egyik vezetője, mondta, hogy ő nem érti ezt az egészet, hogy miért tartják az emberek ezt ilyen hatalmas találmánynak, hogyha egy autó 100 kilométerenként egyszer földobná a talpát, akkor ők egyszerűen tökre mennének.
Igen.
És ennek ellenére ugye mégis működött a dolog, tehát...
Ő volt az első. Szerintem benne van, hogy ő volt az első, és most itt párhuzamot hoznék a Bitcoinnal is, hogy ő volt, a Bitcoin volt az első például, ami bekerült a köztudatba, és ő volt az, amit megkérdeznek valakit, akkor megkérdeztek valakit, hogy és milyen program, ön szerint melyik program a legjobb? Nem mondta azt, hogy Dell, vagy Apple, mert lehet, hogy akkor a Microsoftnak volt olyan ismertsége, hogy az, hogy őt ismerik a legjobban, az vitte el ebbe az irányba az egészet, és már volt is egy példa, akit amúgy itt az internettel
hát igen, az
meg lehetett közelíteni.
Az mondjuk nagyon belejátszott a dologba, és az egy nagyon okos húzás volt a Bill Gates-től, hogy egy olyan szoftvert csinált, amit bármelyik komputerre rá lehetett tenni. Az Apple, az csak az Apple hardware-re futott.
Igen.
Ez egy hiba volt a részükről, illetve hát azt majd a jövő eldönti. Végül is nem nevezhető mégse hibának, mert tulajdonképpen ők is sikeresek lettek vele.
Igen. Jó, menjünk is tovább, mert a dotcom rally ott megint a dotcom buboréknál is az történt, hogy volt pár olyan csillag, aki nagyon gazdag lett, nagyon hamar, utána jött az internetnek a megközelíthetősége sok ember számára, ez megint egy álomnak, egy lehetőségnek, egy hitnek adott alapot, amivel az emberek nagyon gyorsan, megint a gyors meggazdagodás értelmében, még a bankok támogatásával is részt tudtak venni a piacban, és utána jött pedig egy hideg zuhany, amikor a piac képesség az helyére tette a dolgokat. Menjünk a következőre, azt hiszem az a 2008-as volt, ugye az ingatlan piaci válság. Aztán, hogy én most arra már emlékszem, akkor már kereskedtem, 2008. februárban kezdtem a kereskedést, kezdtem brókerként. Ugye akkor még faxon kellett beadni utasítás, meg telefonon, ilyen hangközítéses volt, és kb. Ilyen 10 perc után láttuk meg a jegyzési könyvben, hogy akkor megjelent a mi vételi vagy eladási pozícióknak a darabszáma. Csak úgy tudtuk megkülönböztetni, mert láttuk a darabszámot, hogy ott megjelent, hogy mennyi. Arra neked milyen emlékeid vannak, Géza, ami a 2008-ban akkor volt-e valami?
Nem igen, megmondom őszintén, azt én nem nagyon láttam át, illetve tulajdonképpen megvoltam, tehát azt elaludtam mondjuk így.
Én de azért mentem a Forex-ben, akkor inkább a Forex-nél
foglalkoztam, de utólag aztán persze az ember nagyon sok mindent megtudott róla, hogy mi minden történt. Ugye az ingatlan piac lett fölpumpálva rettenetes módon, és ki lettek találva olyan financiális instrumentumok, vagy árucikkek, vagy minek nevezem, ugye biztos hallottak már a derivátokról, meg opciókról, meg ezek még simán elmagyarázhatók, de ott voltak olyan dolgok, amit senki más nem érte, csak aki kitalálta.
Aki kitalálta, igen.
Na most itt megint az jön be a képbe, hogy oké, mi az értéke ennek? Mi határozza meg az értékét? És akkor ráadásul még itt hozzájárult az, hogy az értéket az úgynevezett rating agentúrok, tehát a rating ügynökségek osztályozták, hogy úgy mondjam. Tehát ezek cégek voltak, akinek az volt a dolguk, hogy vagy egy ilyen financiális árucikket, vagy egy céget átvizsgáljanak, és osztályozzák. A AAA, tehát AAA, az volt a legjobb, és a CCC volt az, ami gyakorlatilag értékelhetetlen. A AAA az azt jelentette, hogy ez egy biztos investíció.
Igen, ez most az investícióra az most szerintem úgy legérthetőbb az embereknek, hogyha példa szempontjából tegyük fel, te fölveszel hitelt, én vagyok a bank, én neked adok hitelt, te veszel házat. Jó? Bárki kaphat tőlem hitelt, mert kereslet van, emelkednek az ingatlan piaci ára, szóval vettél egy ingatlant magadnak, az egy hónap múlva már 30%-kal többet ért. Oké? Én ezt a hitelt, amit neked adtam, mint bank, én ezt így összecsomagoltam, a te és az összes ismerősöd, aki a mit tudom én abban az utcában, aki vásárolt ingatlant, azt a 5000 embert én betettem ebbe az instrumentumba, amit így próbálunk elmagyarázni, hogy mi ez, és én ezt továbbadtam embereknek, akik megvásárolták ezt a hitelállományt, és ezután, amikor te már törlesztőt fizettél, nem nekem fizetted, hanem a hitel tulajdonosainak. És ez volt egy olyan stabil befektetés, hiszen azt mondták, hogy ingatlan van mögötte, azt mondták, hogy erre te fix kamatot kapsz, hiszen ahogy fizetik a törlesztőt, ez neked minden számolható, fix kamat. És azt mondták rá, hogy ez egy AAA, ugye AAA kategóriájú legjobb, miközben lehetett az, hogy rajtad kívül csak mexikói bevándorlók voltak a tulajdoni lapon, és nem is volt pénzük arra, hogy megvegyék azt az ingatlant, hanem kaptak $1000 az ingatlan értékesítőtől, aki össze volt kötve a bankossal,
pontosan,
hogy gyorsan ki tudjanak adni még egy hitelt, hogy utána megkapja az 5%-os jutalékát az adásvételből, és a bankos megkapja a saját bónuszát a kiosztott újbeli több milliós amerikai dolláros hitelből. És utána ezt az egészet továbbadták. Aki a piac lakna, hiszen annak az ára is növekedett, hiszen ezek fix kamatozású dolgok voltak. És ez dőlt össze, amikor ugye oda lyukadtunk ki, hogy nem volt meg ez a folyamat, hogy már nem növekedtek úgy az ingatlan árak, nem volt annyi, aki
nem tudták törleszteni egy csomóan a felvett ingatlanra felvett tartozásukat, és egész egyszerűen hát mindenki azzal számolt, mert miután AAA volt, ugye, hogy ez egy biztos investíció, mert fizetni fogják. Igen, de nem tudták fizetni az emberek. Igen. Ugyanis mindenkire lásózták, ügynökök, meg a banknak az emberei.
Az emberek maguk is azért, mert ugye mi történt, kapott egy házat $1000, annak az értéke fölment 30%-kal, arra fölvett hitelt, abból vett még egy házat, akkor azt az előzőt eladta, ott már rendes cash lett, szóval rendesen pénzt keresett, $100,000-eket, abból arra vett megint 4-5 házat, és elkezdődött ez az óriási lakás-ház vásárlásos piramis játék, ami ott szakadt meg, hogy nem volt az, akinek el tudná adni, csökkentek az árak, hirtelen csak a törlesztőket kellett fizetni, és volt 30 ingatlana, ami egyszerűen, mint munkanélküli, úgymond ingatlan befektető, nem tudott törleszteni, és hirtelen egy sok millió dolláros ingatlan vagyonból lett egy sok millió dolláros tartozás.
Pontosan, és a legszebb az egészben az az, hogy akik ebben részt vettek, tehát a bankok, stb. Az ügynökök, mit tudom én, mindenki tudta, hogy ez egy
buborék,
vagy ez egy csalás valahol, ugye? A Fed is tudta, 7 centség. Ugye a Fed az a felügyeleti szerve
Amerikában. Federal Reserve.
És hagyták a dolgot, mert tudták, hogy ha baj van, akkor a nagy bankokat úgyis megmenti az állam. Mert nem, van ez a mondás, hogy too big to fail. Tehát, hogy túl nagy ahhoz, hogy bedőljön vagy leessen.
De a Lehman-t azt mégis feláldozták.
Egyet föl kellett áldozni.
Ahogy megijesszék őket, mi?
Egyet föl kellett áldozni, és a legszebb az egészben mondom, hogy tulajdonképpen ugye akkor megmentették a többi bankot. Miből? Az állam fizetett, de az állam miből fizet? Az állam az adófizetők pénzéből fizet, igaz? Tehát egy csomó ember saját maga finanszírozta a saját maga tönkretételét, vagy a honfitársa tönkretételét, akinek eltűnt a nyugdíjra félretett pénze. Ez egy perverzó valahol.
Az a quantitative easing megváltoztatta ezzel ebben a pillanatban az államnak a befolyásolását a pénzügyi piacra, megerősítette ebben a pillanatban, mert itt szabad gazda lett, hogy most azt csinálok, amit akarok, mert azzal a kifogással, hogy most úristen problémák vannak, akkor én nyomtatok még pénzt. Hogy akkor volt ez a hiperinfláció, akkor szállt el az arany is ilyen 2000 dollárig emelkedett nagyon gyorsan, pár száz dollárról hirtelen elkezdett emelkedni, mert hogy elkezdték a dollárt nyomtatni, ez volt a quantitative easing, ugye? Igen, szóval konkrétan az adófizető pénzéből, mert hát ez adósság lett, szóval ez könyvérésben megjelenik, és akkor ugye az volt, hogy hiperinfláció lesz, hiszen annyi több ezer milliárd dollárt kezdtek el kinyomtatni. Én emlékszem, ez márciusban volt, én akkor még Moszkvában dolgoztam, Bernanke és Obama volt akkor az elnök, bejelentették, Bernanke pedig a Federal Reserve-nek volt az elnöke, bejelentették azt, hogy megvan az első quantitative easing, megvan az első olyan csomag, úgymond az adófizetőknek a jóváhagyásával, úgy döntött a parlament, hogy most megmentik a gazdaságot, viszont ez csak márciusban volt. Én a Lehman Brothers részvényével még aznap, képzeld el, kereskedtem, amik őket becsődöltették. Wow. Igen, LEH volt a ticker, és emlékszem, amikor beadtuk az utasítást, esett, csorgott lefelé az árfolyam, és ilyen 4 dollár környékén volt, amikor beadtuk az utasítást, hogy akkor mi szeretnénk venni. Úgy voltunk vele, hogy biztos megmentik, és akkor utána pedig ki fog lőni az árfolyam fölfele. Még aznap, amikor mire beadtuk az utasítást, már 7 dolláron vettük föl, szóval 4-ről fölment 7-re, tovább emelkedett, vége 8-9 dollár volt, amikor beadtuk, hogy adjuk el, mert hogy már brutális, hát ez ilyen 30%-os plusz volt, de ez ilyen fél óra lefogás alatt. És ha jól emlékszem, aznap, hogy ő fölment 14-15 dollárra, bezárt a tőzsde, és utána bejelentették, hogy becsődött. Amikor nem tudsz csinálni semmit. Ahogy lezárt a tőzsde, bejelentették, hogy becsődött. És ez még csak pár sztorit, itt amit mondta, hogy itt volt egy adófizetők pénzén finanszírozott banki nagyhatalomnak a létrehozása, hiszen a nagyobbakból még nagyobb bankok lettek.
Pontosan.
A Washington Mutual, lehet, hogy sokan nem emlékeznek rá, nem is hallottak róla. A Washington Mutual az Amerika harmadik legnagyobb bankintézete volt. Azt képzeld el, hogy arról volt szó, hogy ők is csőd közelben vannak, mint mindenki ugye a toxikus hitelek miatt. És azt hiszem, 3 dollár környékén volt az árfolyam. Bezárt a piac, úgy volt, hogy megmentik. Meg is mentették. De hogy? A Washington Mutual-t azt becsődöltették, áttették a JP Morgan alá, és utána segítették meg. Még olyan irat is volt, hogy a JP Morgan azért panaszkodik, mert hogy ugye ott Cohen Chase, úgy van kírva JP Morgan, Cohen Chase, Amerika, aztán legnagyobb bankja most már. Gyógyszeriparnak volt ő a bankja, szóval onnan nőtte ki magát, hogy a vegyészet megkapta összes bankot, és az volt a JP Morgannek a kommentje, hogy úristen, hogy ez mekkora több millió dolláros veszteség, hogy a Washington Mutual logót kicserélni arra, hogy Cohen Chase, hogy ez hány millió dollár, miközben megkapták Amerika harmadik legnagyobb bankját, csak úgy saját magukon áll, plusz állami segítséget. Szóval azért ott kilógott egy kicsit a lóláb, hogy azért nem minden volt olyan nagyon véletlen, mert ott nagyon úgy nézett ki akkor, hogy ott újra elosztás van a piacon, hogy ki az, aki marad, meg ki, hogyan, merre fog menni, és utána, amikor már ezek megtörténtek, ezek a kivéreztetések, hatalom átvételek, utána jött a Bernanke meg az Obama, hogy akkor jó gyerekek, akkor most nyomtatunk pénzt, csak megmentünk mindenkit. És ez 2009 márciusa, akkor volt a Dow Jones 6000? 6000 az S&P, az S&P az ilyen pár száz pont, és most úgy ott tartunk, hogy a Dow Jones az 30000 fölött van. Ez a 10 év alatt, és mint egy ilyen gyönyörű szép
egyenes emelkedés
láthatunk tőle. És visszatér most ugye a buborékra, hogy amikor kipukkant, akkor megint a piac jött, hogy akkor most mennyi is a valós értéke ezeknek az ingatlanoknak, mennyi is a valós értéke azoknak a termékeknek, amit a bankok továbbadtak. Elkezdődött a lavina, de megint a hiedelem mi volt, veszek ingatlant, és az ingatlan az adatja, mert az emberek szeretnek hinni az ingatlanba, tapintható, meg tudom fogni, ott van, majd kiülöm, majd valamit várok vele, majd lesz valami, mert ez egy ingatlan, majd kiadom bérbe, minden nagyon sokan jó ér van, hogy miért jó ingatlanba fektetni, és jó is ingatlanba fektetni, ez igaz, ez így is van. Kell is ingatlanba fektetni. A kérdés, hogy mennyit, vagy hogy mennyire...
És hogy mikor.
Igen, és hogy mennyire vállalod ezt túl, mert ott ugye ott az volt a probléma, hogy az elég komoly szinten arról szólt az egész, hogy ki mikor vesz milyen házat, és logika, megint a logika nélküliség, a gyors meggazdagodási vágyás, és pár olyan milliárdos, aki ebből már láthatóan nagyon sokat keresett, és akkor itt jött a sort, aki kiugrott az ablakon, és helyre tett a dolgokat. És az ingatlan piacnak a válsága hozta magával ugye a pénzügyi válságot globális szinten, és hozta magával a bitcoint is.
Igen.
Ugye?
Igen.
Akkor jelentő meg, azt hiszem ez egy ilyen reakció volt.
Az volt benne a köztudatban, hogy a bankok okozták az egészet, ami igen. Igaz tulajdonképpen, és ezzel valamit csinálni kell, és akkor volt az a Satoshi Nakamoto nevű úriember, akit még soha senki nem látott.
Szóval azt sem tudjuk, hogy tényleg mit hívják, vagy ez csak egy...
Állítólag inkább egy csapat van mögötte. Uh-huh. Tehát megpróbálták mindenféle szempontból elemezni.
Ezt egy ember akkor nem hozhatta létre így, hanem hogy itt volt azért mögött.
Persze. Tehát ők voltak az elsők, akik létrehoztak egy olyan rendszert ezzel a blockchain-nel, amiben nincs szükség a bankokra. Mert egy vásárlásnál mi történik? Egy vásárlásnál, ha én veszek valamit, mondjuk maradjuk az Amazonnál, veszek az Amazontól valamit az interneten keresztül,
igen.
Akkor kell hozzá egy harmadik fél, egy megbízható harmadik fél, akiben én is megbízom, meg ő is megbízik. Tehát én először fizettek a banknak, és a bank fizeti ki az Amazonnak a pénzt. Mert mind a ketten bízunk a bankban.
Igen.
Na most, ennél a rendszernél, a blockchain technológiával, tehát a digitális currency-nél nincsen az a bizonyos harmadik fél, mert te magad vagy a bank is. Ugyanis az egész network állandóan minden egyes tranzakció könyvelése mindegyik komputeren megvan. Magyarul bárki megpróbál bármilyen manipulációt csinálni, a rendszerből azonnal észreveszi, hogyha nem stimmel mindenhol, ugyanannak stimmelni kell a könyvelésnek. Ha valahol valami gond van, kész, nem engedélyezi a tranzakciót. Uh-huh. Tehát önmagát felügyelő rendszer, ez egy zseniális dolog valahol, azért nagyon sajnálnám, ha nem lenne belőle semmi, mert én imádom az ilyen zseniális dolgokat, szóval ez egy... Bár ugye, ha tovább megyünk, akkor ugye nyilván azért jutottunk el a bitcoin, mert az most eszelősebb bezuhant, ugye?
Hát meg eszelősebb emelkedett, ez most még nem biztos, ja, hogy buborék.
Ez még nem biztos.
Ez még nem biztos, hogy buborék, ezt szegezzük le. Csak hogy...
ezt inkább a pump and dump kategóriába sorolnám. Ugye az azt jelenti, hogy pumpáld és dump, dobd ki.
Húzd le.
Ami gyakorlatilag azt jelenti, ugye, hogy
ránzd
egy
le.
Bizonyos kör elkezd vásárolni, mondjuk bitcoint. Megy föl az ára, egyre többen látják, hogy megy föl az ára, egyre többen vásárolnak, ezek várnak, és amikor elérte egy bizonyos szintet, akkor eladják. Abban a pillanatban zúgy le az ár, ők pedig rettenetesen kaszáltak rajta.
Ez részvényeknél is működik, jelen találkoztam már. 2008-ban csinált ilyet amúgy a Soros Zsuri bátyánk az OTP részvénnyel. Csinált egy ilyet, ahol nagy mennyiségű hirtelen eladás, aztán meg vétel játszott, szóval megijesztette a piacot. Tenni az a dolgnál, és akkor kell legyen egy olyan, hogyha a bitcoin ez egy ilyen pump and dump kategória volt, akkor kell legyen egy olyan csoport, aki nagy mennyiségű pénzzel és bitcoinnal rendelkezik. Ők elkezdenek vásárolni, egy hirtelen nagy jelet adva arra, hogy akkor itt most egy óriási rally lesz, akár az árfolyamat megduplázva. Például mondjuk erről azt hiszem 3000-ről kezdett fordulni tavaly év elején, ilyen 3000 környékén volt. És akkor, hogyha onnan feltornázták mondjuk 6000-re, vagy 7000-re, vagy 10000-re, hogy megint ez a hit megjelenjen, hogy úristen, hogy megint beindult, megint van bitcoin, és megint lesz, hogy ezelőtt már volt 20000, és leütötték 3-ra, és akkor 3-ra megint 10000 fölött vagyunk, akkor most már hol a vége, meg most hirtelen, és nagyon gyorsan látszott is, hogy ott megindult egy ilyen gyors ugrás, aztán ilyen majdnem 40000-ig, tehát volt egy gyors, nagyon gyors rally volt benne, amikor elkezdett hatni ez a pump. És lehet, hogy ez a most, amit látunk, ez csak a dump része, amikor azt mondták, hogy jó, akkor elkezdünk eladni. Már mi közben ők is már eladtak, csak hogy megszűnt egy vételi erő a piacról is. szóval megnövekedett az eladások oldala, szóval pontosan a, ahogy fordult, a bikák megszűntek, és akkor jött a medve, aki mindenkit most elég keményen megtépáz. Az kérdés, hogy, hogy ez tényleg kipukkadt ez a buborék, vagy lesz megint hit és erő is, hogy visszatérnek, és másolni fogják.
Ugye abban nem vagyok biztos, meg erről beszéltünk már mi is együtt, hogy jó, ami megmarad, az a bitcoin lesz, az nem biztos egyáltalán. Ugye és a bitcoinnak egyetlen előnye van, hogy ő volt az első, és ő a legismertebb. Mert az összes többi, ami az, nem az összes többi, de nagyon, egy csomó van, ami semmit nem ér, de az Ethereum, a Ripple, tehát vannak olyanok, amik sokkal többet tudnak, mint a bitcoin, sokkal jobbak. Valamilyen szempontból. Ripple az a gyors.
Igen,
az
a foglalkoztam, mert hogy az nagyon gyors átutalás képes, nem millisekundum alatt képes átküldeni pénzt, és az megoldanám, hogy azt a Swift-es átutalást, azt a Swift-es rendszert, ami a bankok között működik, hogy elutalsz pénzt Magyarországra például, legyen mondjuk Amerikába, és az 2-3 nap után érkezik csak meg. Ez akár lehetne ennyi is, kevesebb, mint egy másodperc. Szóval az egy új technológia. És ez így van. Az Ethereum, azt pedig te mondtad, hogy az tényleg...
Abban az... szerződés bele lehet építeni egy Ethereumban. Tehát mondom, van egy csomó, ami, hogy mondjam, bajban vagyok a mennyiségek kifejezésekkel, mi az, hogy csomó. Hát nem tudok számot mondani. Lényeg az, hogy vannak sokkal jobbak, mint a bitcoin, szinte mindegyik, kivéve a szemetet, ugye, ami semmit nem ér.
Mondjuk 10-et, mondjuk a 10 legnagyobb. Igen, mondjuk.
Ami megmarad biztosan, az a blockchain technológia. Ez a bizonyos zseniális gondolat, hogy nincs szükség a trusted third-re, tehát a harmadik megbízható személyre, vagy a bankra.
Szóval technológia. Jó, eddig mindig ott voltunk az összes ilyen buboréknál, hogy jött a piac képesség, és azt tette helyre az értékelését annak a bizonyos tulipánnak, totkomos cégnek, háznak, ingatlannak. Hogyha most a bitcoint veszük elő ilyen szempontból, akkor a piaci helye az konkrétan az csak annyi, hogy ő volt az első. Szóval a technológiát ő hozta létre, a bitcoin hozta létre. Maximum, ami megmaradhat még így az emberekben ilyen digitális aranyként használható, de mivel a technológiája maga az nem a legfejlettebb, ezért nagy valószínűséggel, hogyha most piaci helyét nézzük, akkor valószínűséggel lehet, hogy nagyon sok emberben meg fog fogalmazódni az a kérdés most, mert hogy most esett, ugye ameddig emelkedett, addig nem nagyon gondolkodnak, hanem addig csak az van, hogy jaj, mikor megy még följebb, mert most már meg akarom venni azt a újabb Ferrarit is, úgyhogy akkor meg most már megvan a pénz a villára, tudod, hogy tényleg emberek házakat adtak el, hogy vegyenek bitcoin. Azt látták, hogy a szomszéd az vett 1 millió forintot, és most van 10 milliója, és a 10 millióból most akkor már lett 30 millió, vannak durvább számok is, akkor én is eladom a házat, és akkor veszek egy bitcoint, vagy kettőt, vagy ötöt, és akkor én is milliárdos leszek, és ameddig fölfele megy, addig ugye a rózsaszín ködben úszkál mindenki, és hogy nem baj, most egy eset egy picikét, de akkor majd holnap majd dűcs magasabb, és tényleg magasabban van. Na de most egy olyan kérdés megfogalmazódik, hogy mire is jó ez a bitcoin? A piac képessége. Mire jó ez a bitcoin?
Hát nézd, azért az átutalás, nem átutalás, az rossz szó itt, mert nem az történik, de a vétel eladás az működik tulajdonképpen gyorsan, anonim, végül is működik, csak a többi az többet tud.
Vagy gyorsabb. Szóval akkor ezt nem nyerte meg, ezt a csatát.
Nem.
Amit megnyert, az, hogy róla tudnak szerintem a legtöbben.
Igen.
Szóval, hogyha azt mondjuk, hogy kriptovaluta, az vagy azt, hogy Ripple lehet, hogy nem is, lehet, hogy most lehet se ismeri, de az, hogy bitcoin, azt ismeri. A köztudatban ő került, és a köztudatban a legtöbb ilyen milliárdos óda, az a bitcoinosokról van.
Így van, így van.
Szóval van hiedelmi alap, hogy ő már milliárdos lett, jaj, ő is milliárdos lett, és akkor én is az leszek, hogyha veszek, és mit bitcoint, és majd jó lesz majd, mert nagyon jó lesz, és nézd, hogy emelkedik az ára, és hú, és tényleg, és akkor már a logika az így eltávozik. Van egy olyan mondás, a kapzsiság fölzabálja az észt. Amikor a kapzsiság így előjön, akkor tényleg olyan dolgok vannak, itt baráti körben van olyan ismerősöm, aki nagyon jól keresett a bitcoinnal, most nem annyira happy, de pluszban van, azt nagyon-nagyon durván. És van olyan, aki tényleg eladta a lakást, miközben mondtuk, hogy ne, meg figyelmeztették, hogy ezt ilyet ne csináljál, és most komoly problémák vannak. Most komoly problémák vannak, mert előjött a kérdés, hogy most mi lesz, marad-e vagy nem marad. Szóval az első pipa az az, hogy mennyire piacképes, a többiek már többet tudnak, nem annyira piacképes.
Nem annyira piacképes, így van.
A technológia az már elavult, szóval ha a piacra tesszük a bitcoin magát, hogy ő mennyire állja a sarat, akkor azon kívül, ami az oldalára írható, hogy jó a legnépszerűbb, nem nagyon találunk több olyan érvet, amiért azt mondanánk, hogy a bitcoin az az, amelyik most...
Ő lesz a jövő pénze.
Ő lesz a jövő pénze. Igen.
Ugye a buborékokról beszéltünk, az ember nehezen ad ugye prognózis, pláne, ugye, de pláne ilyen esetben, de nekem az a megérzésem, hogy ennek még messze nincsen vége. Tehát ez még nem a kipukkadás volt, amit most megértünk. Fog ez még meg.
Szóval lesz még egy ilyen pump and dump?
Egész biztos.
Hát amit pár hónapja, amikor néztem az elemzéseket a Bitcoin kapcsolatban, ugye létrejöttek ETF-ek, Exchange Traded Fund nevezetű dolgok, ezek inkább úgy néz ki, mint hogyha egy részvényt vennél, csak hogyha ezt veszed, akkor abból a pénzből, amiért te megvetted, tényleg tőzsdén kereskedhető, hivatalosan beregisztrált minden, szóval tiszta, ebből Bitcoint vettek. Szóval akkor a mennyiségű pénz érkezett ezekbe a bitcoin típusú ETF-ekbe, hogy azt prognosztizálták a Wall Street elemzők, hogyha ez így folytatódik, ez a befektetési típus, akkor a bitcoint felvihetik ezzel a pénzzel akár 400 ezer dollár vagy 500 ezer dolláros szintekig is. De hogy honnan jött ez a pénz, és hogy ez a pénz azért jött a bitcoinba, mert a hiedelem megint megvolt az emberekben, hogy ebből megint nagyon meg lehet gazdagodni. Sőt, tőzsdén vásárolható, hivatalosan beregisztrált ETF az azt a biztonságot is megadta, hogy nem leszek átverve, hogy nagyon sok scam történt a bitcoinra húzva. Kapott egy e-mailt, és azt mondták, hogy abban van a bitcoin, és odaadta, hogy két bitcoin, meg ilyenek. Szóval azért nagyon sok olyan sztori van, hogy olyat hallottam, hogy azért parkolóba adtak pénzt, és hogy akkor majd meg lesz, meg nem is bitcoin volt, csak nagyon sok ilyen átverés volt arra.
OneCoin, ez eddig ismert, ilyen scam. Egy orosz hölgy találta ki, az is föl lett bumpálva, nagy marketinggel mögötte, mit tudom én, semmit nem ér, és azóta nem találják a hölgyet.
Hát nem tudom, miért van, nem valami tengerparton nézik, lehet, hogy valahol. Vagy hát tudod, ez az orosz biznisz, hogy átverlek, megöllek, eláslak, kiáslak, megint átverlek, és megint eláslak. Lehet, hogy valamilyen bizniszben volt benne. De a lényeg az, hogy ez alapot adott a logika nélküli gyors meggazdagodásban való hit, az alapot adott olyan csalóknak is, akik ezt kihasználták, és oda mentek az emberekhez, hogy adjál nekem pár millió forintot, és abból csilliárdos leszel. Hogy te úgy sértesz hozzá, mert úgy nem nagyon tudják az emberek, mi az a bitcoin. Szóval elgondolom ezt, én sem nagyon értem, hogy konkrétan hogyan működik az a technológia, meg tudom érteni így vázát, hogy konkrétan mi is ez, hogy ez egy tényleg egy digitális deviza, meg hogy lehet adni, meg venni, meg hogy per pillanat mindenki róla beszél, mert 60-valahány ezerről most lejött itt 30 ezerre, leszúrt, ugye sőt 30 ezer alá is leszúrt.
De egyből visszaszúrt 10 ezeret.
Igen.
Ilyen mozgások vannak.
Igen.
Szóval, hát mivel zárjuk ezt a beszélgetést, Attila?
A konklúzióval, szóval mi a konklúzió, hogy mi lesz ezzel a kriptovalót, mi lesz a bitcoinnal? Szóval szerintem ez egy nagyon nagy kérdés, hogy mi lesz a bitcoinnal? Rövid távon, hosszú távon, szerinted?
Hát még eshet, aztán pedig lábra fog állni, megint föl fog menni, megint fölpumpálják. Ez szerintem csak ezzel a pumpálás dologgal működik. De hosszú távon, mondjuk az egy cezúr lesz, amikor már nem lesz több, tehát amikor megszűnik a bányászási lehetőség. Amikor tényleg korlátozott mennyiség, hogy akkor vajon hova értékeli be a piac.
Hogy akkor tényleg megjelenik ez a digitális arany típusú dolga, hogy neki ebből tényleg nem lehet több, az volt az első, és akkor megmarad egy érték neki, amely azt tudni kell a bitcoinról, hogy ahogy növekszik a Google keresés a bitcoinra, úgy emelkedik az ár, ahogy meg ugye pánikszerűen negatív hírek jönnek ki, akkor úgy csökken, szóval a Google keresés egyenletében összehozható az árfolyama is, hogy mennyire van benne a köztudatban, mennyire erős ez a hit, mennyire hisznek többen benne, hogy ebből lesz valami. Meg azért gondolj bele azokba is, akiknek például most 60 ezeren van bitcoinja, azok oda beleállnak rendesen tolni a marketinget, hogy lesz ez még 100 ezer.
Így van.
Sok ilyet hallottam, hogy Tesla részvényes, hogy fú, hát a Tesla az 12 ezer lesz most. De utána kiderült, hogy iszonyatos nagy mennyiségű pénze van Teslában. Szóval azért így jönnek majd az ilyen agitátorok. Szóval te azt mondod, hogy a Bitcoin az helyre lesz téve a piac által, amikor ki fog derülni az, hogy már nem ebből lehet többet termelni, hogy akkor konkrétan mi is az ő valós felhasználhatósága, hogy megmarad-e ilyen digitális devizának, digitális aranynak.
Még valamit hozzá kéne tenni, még pedig az, hogy elég rossz időben történik ez az egész. Ugye a klímaváltozást jön be a képbe, ami egyre inkább, egyre több helyen a politika középpontjába kerül, és ki lett számolva, hogy egy évben, ha jól emlékszem, 14 egész valamennyi teravatt áramot eszik meg csak a bitcoinnak a termelése, és a németországi legkorszerű atomerőmű az 2,8 teravattot tud termelni egy évben, ami azt jelenti, hogy 5 darab atomerőmű csak a bitcoin csinálja. Na most ez millió szempontból rettenetesen rossz nyilván.
Terméket nem hoz létre, ahogy mondtad, mert itt konkrétan csak a rendszerek a fönntartása, az, hogy egyrészt, hogy bányásza, a másik meg, hogy az átutalások működjenek.
Igen, a network működjön.
Hogy a network működjön, ahhoz akkor mennyiségű energia kell, mert aztán több mint Pakisztánnak a felhasználása. Amit egy 100 milliós ország. Hát Magyarországot egy tartja fönn. Abból ötöt. Az öt Magyarországnak az éves energiafogyasztását csak kell ahhoz, hogy a bitcoin rendszer az működni tudjon. Akkor megint kapott egy ütést, hogy ez nem nagyon fenntartható történet ilyen szempontból.
Igen. Hát a kérdés az, hogy bajon tényleg a politikusok mennyire veszik komolyan a klímaváltozást, ugye, amikor a Bush junior azt mondta, hogy hát nagy dolog, majd följebb tekerem a klíma összeét.
Ez egy tipikus republikánus hozzáállás.
Szóval...
Jó, hát akkor... A Bitcoin-nal kapcsolatban én ez a pump and dump-ban teljes mértékben egyetértek veled, hogy ezt a háttérben manipulálják, és ott vannak olyanok, akik elkezdenek vásárolni, és nagy löketeket adnak benne. Van még jövője, szóval nagyon sokan vannak benne, ezért nagyon sok emberben van meg az a foglalkozni vágyás, vagy meggazdagodni vágyás, ami a Bitcoin-ra szükséges. Én lehet, hogy agresszívabban mondom ezt, én azt látom, meg az a piaci feedback, amikor beszélgetek emberekkel, Hogy drága. Nagyon sok olyan más alternatíva van, ami te is mondta, hogy többet tud, és sokkal olcsóbb. Szóval, hogy miért vegyek valamit 60 ezerre, ugye akkor duplázom meg a pénzem, hogyha 120 ezerre fog emelkedni. Miközben, hogyha veszek, most itt volt ez a Dogecoin például, hogy ilyen pár centről felment majdnem egy dollárra.
Igen.
És akkor majd meg százszorozod a pénzet, vagy elmegy egy centről 10 centről, meg 10 centről a pénzet. Szóval hogy szerintem a piacban benne is van egy olyan dolog, hogy valami más felé is nyit. Szóval az a pénz, ami eddig a bitcoinba érkezett meg, mint egy ilyen esernyő, hogy az bejött, és a bitcoinra ment a befektetésének a 99%-a, az most már elkezdett elosztani, mint egy ilyen szivárvány, hogy akkor a Ripple, az Ethereum, a Doge, ami ma éppen bekerül Cardano, és az elvisz egy vételi erőt a bitcoinból, ráadásul ami fontos dolog, hogy drágának van.
Igen, hát, nagyon drága.
Azért most is, hogy 30 ezer dollár fölötti az ára egy bitcoinnak, egy olyan dolognak, amire nem tudjuk megmondani, hogy akkor most konkrétan mire is fogjuk használni, ugye mert Teslák is bejelentették, hogy elfogadjuk a bitcoin mint fizetési eszköz, azt átváltak egyből dollárra, de most már bejelentették azt, hogy hát most már köszi nem kell, nem kell a bitcoin, szóval itt azért ilyen pletykák is beleszólnak azért elég keményen.
Na, mindig is, ez mindig is benne volt. A lényeg szerintem az egész beszélgetésből az, hogy az a bizonyos gyors meggazdagodás, az úgy látszik a génünkben van, mindenki szeretne, a kérdés az, hogy ki meddig megy el benne. Mire hajlandó, ugye? Tehát a tőzsdéseknek, meg a forexeseknek én mindig mondom, hogy csak annyi pénzt szabad ugye erre használni, aminek az elveszése nem fáj, nem veszélyezteti az egzisztenciát.
Legyen ez az üzenet.
Oké. Okay.
Szóval bárki, aki akar kriptovalutákkal foglalkozni, bármilyennel, nem csak bitcoin, bármi, hogyha a kriptovalutába fektet, azt a pénzt tegye bele, amit hogyha esetleg elveszít, vagy az megszűnik, vagy bármi nem tud hozzáférni, az nem okoz gondot, ez arra volt félretéve, hogy hogyha összejön, akkor tényleg nagyon jó, hogyha meg nem, akkor pedig jó, megpróbáltuk, hogy abból legyen valami, de ne tegyünk olyat, hogy eladjuk a házat, meg az autót, meg kölcsönkérünk, csak azért, mert milliárdosok akarunk lenni egyik napra a másikra, mert amikor már tényleg attól függ ez a szakma, hogy nagyon sok embert megtanít imádkozni is az Isten hétben, mert az biztos, hogy most nagyon sokat térdeltek le és válogatnak, hogy most keresztény, buddhista vagy mi legyek, ami esetleg följebb viszi az árfolyamat. Amikor már imádkozni kell azért, hogy az árfolyam az följebb menjen, akkor már régen rossz, és a piac az büntetni fog azért, mert kapzsiak voltunk. Ez mindig, amikor az ember túlvásárolja, mindig, amikor túltol valamit, akkor mindig megbosszulja saját magát. Szóval akkor konklúziónk az ez. Mindenkit kérünk, hogy csak azt, amiért nem kár, ha összejött jó, ha nem, akkor meg nem kell értem, mert ez egy kalkulált kockázat volt.
Így van. Zárjunk ezzel, és akkor megköszönöm a figyelmet, és hosszúra sikerült, tudom, de remélem, hogy érdekes volt.
Igen, Várkuti Gézát és Bojánszki Attilát hallhatták.
A viszonthallásra.
A viszonthallásra.